24, a Velencei tó 26, a Tisza tó 25 fokos.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Láng Zsolt, Bestiárium Transzilvániae. Részletek. A szürke holló.
A völgyet eltakarta a sötétség. Csak a tornyok fölött maradt kevés fény, ami fehérre pamacsolta a színre lépő szürke hollót. Sápré letörölte könnyeit, és tekintetét figyelmesen irányította fölfelé. Olvasni tudott a madár röptéből, a szárnytollak rezdüléséből, a csapások számából, a farok íveléséből. Emitt csak annyi látható, hogy a levegő morzsányi darabja elbillen, másutt ez az alig észrevehető levegő mozdulat az összefüggések láncolatában vihart támaszt, és áradásokkal pusztít el élettel zsúfolt partokat. A lányodat akarom feleségül venni, ütötte meg fülét saját bátortalan hangja a múltból. Vidrányi kimeresztette véreres szemeit, hájogos tekintetével bambán bámult vendégére, majd a ház felé fordult, ahol cimborái egymást túlharsogva követelték az újabb hordó csapraverését. Kedvezni toroknak, minden kívánságnak, játéknak, mulatozásnak, kivált kép a vidám tréfálkozásnak. Hogy erre nem gondol? Vidrányiból kirobbant a nevetés. Térdét verdeste, hajlongott, tántorgott, letaposta az utat szegélyező sárga nőszirmokat. Sapré megdöbbent, elsápadt, foga összekoccant, térde megrodgyant. Vidrányinak szüntelenül bolondsággal volt tele a feje, és hitvány erkölcs lakozott benne, durva szokások alakították viselkedését. Sapré vállára csapott, aztán komisszan a lába közé markolt, úgy invitálta beljebb, jut hely neki is. Majd ott a báró mellett vizelni kezdett, a sárga sugarat egy egérjukba irányítva. Miután kiürítette hólyagját, visszatért hangja is. Xénia! Xénia! Kiáltotta a lánya nevét. Megjött a kérőd! Sapré reszketve sandított a ház felé. A női tekintetek elől rettegve menekült, úgy érezte, lemesztelenítik őt, hogy keszek testén jót mulathassanak. Vidrányi dülöngélve visszaindult a házba, Sapré összeszedte magát, de épp az ellenkező irányba, a tóparti mogyoró bokrok rejtekébe szédelgett. Leroskadt egy fatönkre, és sírva fakadt. A lebukó napkoronggal áltellenesen fölkelt a hold. Sapré erőre kapott, beszólította a lakáját, lemosdatta magát, ételt kért. Kiadta az utasítást. Fogassanak be, indulnak István grófhoz Fejérvárra. Szaporán, szaporán, hallatszott folyvást a hintóból. Ebédre Istvánhoz érkeztek, aki apró, riadt szemekkel bámult vendégére. Amikor legutóbb egy váratlan utas beállított hozzá azzal a hírrel, hogy a török Alvinc körül fosztogat, annyira megijedt, hogy a boroskupa helyett az ecetes kelyhet hörpintette ki. Attól fogva rettegett minden betoppanótól, ha tehette, senkit sem fogadott, csörgő madzagokkal óvta magát a lopakodó hírhozóktól. Csak a haláltól félt jobban. Háza tele volt elkényeztetett jövendőmondókkal, akik egy-egy be nem vált jövendőlés után menekülésszerű hirtelenséggel szedték sátorfájukat, de örökké jöttek újak helyettük. A jövő termeit nem lehet riasztó kolompokkal felszerelni. Sapré épp a jövőről kívánt színe előtt szólani. Az életed most olyan zsúfolt, mint egy mély kas, de ha nem cselekszel, ez a kas üstölést kiürül.
István fönnakadt a szóhorgán.
Beszélj hangosabban!
Ordította, és a nagyot hallók mozdulatával kitámasztotta fülkarimáját.
A hála vezérelt hozzád, hiszen tudtodon kívül a jótevőm voltál. Szeretnélek megóvni ártó szándékok cselvetésétől.
Mi vár rám?
A halál.
Bővebben, bővebben!
Cselekedned kell.
Fejedelmünk, Zsigmond, az eljövendő éjjelen kileheli nyugtalan lelkét. Baltazár gróf, aki lassan 20 éve fondorkodik a római császár udvarában, erre vár, s a hír hallatán, tarsajában a császári kinevezéssel, s egy kisebb regimenttel maga mögött azonnal visszatér.
Tudod, mi lesz első lépése? A legkiválóbbak elnémítása.
Mindig ezzel kezdi a hatalomtól megittasult söpredék. 5 nemes fő hull a sárga porba Fejérvár piac terén, az utolsó, mert így édesebb a gyilkos kéje, a tied lesz, István.
A grófon hideg szánkázás futott végig. Arcszíne elillant, nyakához kapott, verőerét kereste, talán már is vége. A hideg után forróság öntötte el, indulat, dű és féktelen gyűlölet kergette egymást háborgó bensőjében, törte, zúzta, ami a keze ügyébe került. Végül magába roskadt, riadtan behúzta nyakát. Saprétól érdeklődött a teendők felől. A báró nem akart könnyelműen a dolgok elejébe vágni.
Majd, ha reggel megérkezik a fejedelmi udvarból a hírnök, akkor hívassa ismét magához. Akkor érkezik el a pillanat, hogy feltörje a szükséges teendőket lajstromozó bulla pecsétjét. Estére küldönc érkezett Zsigmond fejedelemhez díszes ajándékkal. A ládika tartalma pazar kupa. A bor megmézesedik benne, de méreg a méz, alattomosan gyilkoló méreg. Averroest, a bölcs arabot ugyanekként űzték ki a földi árnyékvilágból, és a renegát mór alkémisták azóta is gyártják e fondorlatos ötvözetet. Az andalúz serleg, az első búzaszem, az első mozdulat. Hajnali hírnökök indultak szerte a gyászos hírrel, a fejedelem halott. István gróf szűkölve szalasztott vendégéért, fogadkozott, híven követi utasításait, immár tárja fel előtte a jövő titkait. Baltazár fogadására idejében föl kell készülnöd. 2 várában, Berthalomban és Kelemen várában seregeket tart készenlétben. Kockázatos volna rájuk rontani, hosszadalmas bajlódás, inkább várd meg, hogy kiröppenjenek fészkükből. Szedd össze embereidet, Bogátit, Imecset, Makót, az idősebbiket, Petőt magad mellett tudhatod. A törökhöz küldes a fermánért, abban a te nevet betűi kacskaringóznak. Ám ne siet test fölbontását, előbb esküdj föl a római hűségre, mert így mód 2 szövetségesed lesz. Baltazár megzavarodik, hiszen akárcsak ő, te is a római császáré vagy. Sereged nagyobbik felét bocsásd a szentpáli síkra. Amikor az egyesült pártütők megpillantják katonáidat, harci kedvük lelohad, bizonyára szétszélednek. Üldöztesd őket, magad annak előtte vonulj Szatmárra, és készítsd elő a vérpadot. A vezérek ott próbálnak kihágni az országból. Íme a lista. Sümegi Menyhárt és Lázár, Vas Benedek, Kétyi Lestár, Vidrányi György és öccse, aki Kristóf névre hallgat,
No, és ha addig bosszúból nem végeznek vele saját hívei, a hatalomvágy gonosz megszállottja, az ország ellensége a fondorkodó Baltazár gróf. A bakó fennye élesre pallosált, mert kemény nyakakról kell a fejeket lemetszenie. Felbojdult az ország, pártok alakultak, latolgatták, mit volna hasznos cselekedniük. Ki mellé álljanak? István mellé, aki a nyugati részek tekintélyes birtokosa, vagy Baltazár mellé, akinek hatalma még harmatos, de talán a magukét is gyarapíthatnák, ha csatlakoznának hozzá. Aztán a széltében hosszában szaladgáló futárok szörnyű híreket hoztak. Baltazár már átlépte az ország határt, hatalmas sereg követi, annyian vannak, hogy az ég, ha leszakadna, fennakadna a lovasok kopjáin. A rabol, pusztít, s vele van Baszta György is, a római császár tábornoka, meg annyi vallon, német, meg olasz zsoldossal, akik nem ismernek könyörületet. Szent Ivánt megelőző napon a déli órákban 3 nap tündöklött az ország egén, másnap reggel pedig 2 egymással harcoló sereg jelent meg a keleti égbolton. És, mintha csak zenei aláfestése volna a felbojdulásnak, hatalmas fergetek szántotta végig az országot. Összeakadt nappal az éjjel, villámok szaggatták az esővel telt felhőket, patakok áradtak, dombok csusszantak arrébb, sár temetett be egész völgyeket. A nagyot halló István gróf, akárhogyan konspirált, messzire hangzottak titkos utasításai, mérföldnyiről is kivehetők voltak lovas küldönceinek izgatott beszámolói, úgy üvöltöztek, mintha tüzes vasakkal bögdösnék őket. Sapré ideje korán kiszimatolta a grófi tisztartó, a pozícióját féltő dőfös lótifuti alantas szándékait. A vihar utáni éjjelen újfent kiült hintója mellé, előszedte a leveleket, és várt. Alig telt bele néhány perc, nesztelen szárnyalással megérkezett a szürke holló. Sapré a szárnya alá kötözte az összesodort irományokat, a postás pedig röpült vissza Zsombok várába, ahol Domine Valentin, a báró lakája várta az utasításokat. Ahogy a vihar elült, Vidrányi György is útra kelt, hogy személyesen tisztázza magát a gróf előtt, akivel sohasem volt ellenséges a viszonya. Amikor fülébe jutott, hogy István mivel vádolja, egy pillanatra kijózanodott évek óta tartó részegségéből, és józanságának perceiben hirtelen megcsömörlött az örökös tivornyázástól, és egészen megkönnyebbült, amikor felmerült benne az utazás gondolata, amit egyfajta lelki és testi zarándoklatnak remélt. Persze, ugyanazok kísérték, akik házában mulattak, és az út másnapján már nem is emlékezett a csömörre. Először Fejérvárnak indultak, majd értesülve István útirányáról levágták az utat, és felkanyarodtak Szatmár felé. 3 szekér szállította utánuk az élelmet, 2-szerte annyi a boros hordókat. Xénia akarata ellenére szintén ott utazott az országon keresztül kanyargó, dőzsölő és tobzódó menetben. Kisen pillantott hintójából, ami valójában egy septében átalakított, kipárnázott málhás szekér volt. Amikor első este Nagy Gáspáréhoz behajtottak, apja épp úgy csak erőszakkal tudta leparancsolni, mint ahogy kocsira rakta. Xénia felrohant a vendégszobába, nem nyúlt ételhez, ruhástúl feküdt ágyba, a dunnát fejére húzta. Nem aludt el. Kicsi kora óta egyetlen dolog járt a fejében. Hogyan fogja megölni az apját?
örökösen ezen rébedezett, szobájában vagy a ház valamelyik eldugott zugában, szenvedélyévé vált, mint az újszopás, és ugyanúgy békjóban tartotta, mint apját és cimboráit a borivás és az asszonyokkal, állatokkal való nyájaskodás. A negyedik éjjelen elaludt, és életében tán először álmot látott. Kő madarak ereszkedtek alá az égből, belepték a földet, a mezőket, az udvarokat, a házak tetejét, az utakat. Félt tőlük, de nem mehetett sehová, lépni sem tudott. Aztán az egyiket, mintha csak véletlenül tenné, megérintette, és ettől az új hegynyi dobbanástól a kőmadár megelevenedett és elszállt. István gróf tisztartója, nevén nevezve Brankovics János, az alkémiában is járatos jövendőmondóval, Enyedi Szilveszter Györggyel szövetkezett. Megígérte neki, hogy felállított és berendeztett számára egy alkémista műhelyt, amennyiben Chaprét sikerül kiütniük a nyerekből. Szilveszter kistillű és dilettáns hazudozó, akinek sejtelmesen volt az eljövendő időről. A szavak kihalt kagylóhéját búgatta, nem állt módjában szóra bírni a végtelen idők szellemeit. Egy Alia Farkas nevű diákot mutattak be Istvánnak, mondván, hogy egyenesen Prágából érkezett, a császári udvarból, mégsem ismeri Baltazár grófot. Chapré félrevezett téged, ordították a nagyot halló gróf fülébe. Miért akar eltávolítani Fejérvárról, nagy uram? Csel ez! Törvetés! A vörös ember veszélyesebb a feketénél meg a barnánál. Óvakodj tőle! Chapré bár könnyűszerrel rájuk tudott volna ijeszteni, a szemük előtt kámforrá változván, vagy bűzösen fújtató vatkanná, nem folyamodott természetfeletti fortélyokhoz. Miután hollójára bízta leveleit, felkereste Istvánt, és őszinte, jó szándékot mutató arckifejezéssel figyelmeztette, tartsa szemét a csedeákon. Nem ismeri Baltazárt? De hiszen az ő fizetett kémje. István bizonytalankodott, kinek higgyen. Talán mégsem kellene annyira sietni. Bárki hazudjon, és bárkinek legyen igaza, csak később kerül napvilágra. Valóban létezik Baltazár? Vagy koholt alak volna? A szentpáli síkon várakozó embereinek megüzente, várakozzanak tovább, és ha mégis feltűnik az ellen, előbb puhatolózzák ki szándékát, kezdjenek tárgyalásokat, esetleg jussanak békés egyességre. Amennyiben mégis valós személyre lelnek, próbálják színre bírni, lekenyerezni, szándékától eltéríteni, lehetőleg ne bántsák úgymond az elholt búzaszem új termést hoz, az el nem halt, egymaga marad. Chaprét aznap éjszaka is felkereste a holló. Sokáig körözött a levegőben. Sietnünk kell, költötte föl Istvánt. A marost vörösre festi a katonák vére, és Baltazár menekül. Ha kioroszkodik az országból, új regimentet szervez, mert állhatatos, és mert mindig lesznek hiszékeny és kabzsi jöttmentek, akikre számíthat. Olyan éjszakák következtek, amikor hiába lobbannak föl szövétnekek, mert a sötétség szomíjas szivacsként azonnal felissza a fényüket. Ilyenkor portyázik apró, fekete, mindig lankadatlan lovain a kósza tatárhorda.
Tagjai 400 éve élnek az országban az egykor milliós horda maradékaként. Számuk vagy 50 lehetett, férfiak és nők, akik egyforma ruhát hordtak, egyforma kardokat suhogtattak, s csak annyiban különbözött viseletük, hogy a nők bőrzsákot kötöztek a hátukra, amelyben gyereküket cipelték. A hollót tekintették istenüknek, és embervérrel áldoztak neki. Akit kiszemeltek, védekezni sem maradt ideje. A halál oly észrevétlenül ragadta magával, ahogy a holló szárnya szakadt ki egy maroknyit a holdfényből. Ők csaptak le a szemben állókra. Előbb István hadát, a kendefi vezette sereget támadták meg riadalmat és kavarodást keltve, majd rátörtek a Baltazár pártiak egyesült csapataira. Senki sem látta, hova sújt, senki sem tudta, merre térjen ki. A megkezdett öldöklést az elügető tatár horda nélkül folytatták a hadakozók. Ahonnan zaj jött, arra fordultak, arra feszültek, semmi hasznát nem vették harci tudománynak, vitézségnek, erőnek. Kibogozhatatlan hangzavar vette körül a sötétség foglyaként rángatózó hadakat. A kiáltások hörgésbe fulladtak, az embernek idegen hangok hallatán sokan azt hitték, a pokolba süllyedtek, és egyre kétségbe esettebben igyekeztek felszínre vergődni. Úgy tűnt, hogy István serege tér előbb magához. Jobb sorssal és hűséggel intézve hadikészülődéseiket, nekik sikerült előbb talpra állni. Bosszúra szomjazva lesték a szürkülő tájékot. Sebeiket nyaldosva a Baltazár pártiak is felsorakoztak, csatasorba állítva a frissen érkezett Gyárfás Jánost 300 lovasával. Mindkét fél az ellent fürkészte. Ott állt a két tábor a Maros egymásnak feleselő partjain, az átkelés pedig egyszerűen lehetetlennek mutatkozott, mert a gázlókban is sebesen örmény lett az ár. Amikor erre rádöbbentek, megrendülten találgatták az éjszaka történteket. Az egyszerűbb nép természete szerint rémüldözve a baljóslatú előjelektől azonnal a berkek és nádasok rejtett ösvényeire lépett. Vezetőik, mi más tehettek, követték őket. Délben feketé lett a mező a dögevőktől, élő ember sehol sem moccant. A tisztartó és két társa egyre szemtelenebbül lázított Istvánnál. Lásd tovább az orrodnál, nagy uram! Fejérvár kiürüljön, a báró furfangja erre jó. Még csapataid árnyakat üldöznek, húsvér ellenséged ellenállás nélkül székedbe ül, hatalmad és dicsőséged elvész, és a remény is, hogy visszaszerezd. Az árnyak üldözésében elpazarolod minden tartalékodat. Fogasd el a bárót, térj meg Fejérvárra, térj észre, nagy uram, meglásd, örökké hálás leszel nekünk. A hírhozók még messze jártak, de a folyóvize már kivirágzott a szederjesen fölpuffadt hulláktól. Sapré kihívatta sátrából Istvánt, s karjának egyetlen mozdulatával jelezte: íme a bizonyság. Jobb lenne, ha nem szűnne meg az ő szavára hallgatni. István elsápadt, késedelem nélkül lefogadta reszkető udvaroncait, és már is folytatták útjukat Szatmár felé. Kristóf nevű öccséhez érkezett Vidrányi. Többen is oda gyűltek, Sümegi Mennyhárt és Lázár, Vas Benedek, Kétyi Lestár, Nagy Pál, hogy a jövő felől tanácskozzanak. Nagy Pál a saját szemével látta, amint a császár kegyeltje Baltazár hatalmas sereggel közeledik Szentpárra. Aranyszegélyű, fekete zászlók lobogtak, közepükön hófehér pajzs virított, azon a türkizes selyemszállal hímzett címersas, a katonákon erős dongájú páncél ragyogott, a lovak meg akkorák voltak, mint a legnagyobb tenyészbikák. István persze megint megijedt, és Szatmáron várja a híreket, készen arra, hogy gyáván elhagyja az országot. Ezek után vajon okos dolog volna-e őt pártolni? István gyáva török nyaló, Baltazár a római császár embere. A török behajtja az adót, eltereli az állatokat, rabszolgákat hurcol napkeleti országába, még a bort is elszívja, pedig nem borissza. A római császárnak pénz kell csupán, ha nincs, akkor nincs, ráadásul messze ide Prága is, meg Bécs is. A tűz sem éget, ha távolban lobog, amúgy pedig ki tudná megmondani, létezik-e egyik is, másik is. Okosan kellene dönteni, édes bátyám, vette át a szót Kristóf. Nem tudjuk, miféle ember ez a Baltazár gróf. Meg lehet rosszul járnánk vele is. Hanem amikor váratlanul betoppantál, az ugrott az eszembe, mint egy égi sugallatra, hogy miért ne győzne a nevető harmadik. A szapolyai ág révén felkent királyvére csörged az ereinkben. A fejedelemség, mondhatni, erősebb jussunk, mint bárkinek a két vélt vetélkedő kakas közül. Az urak egyetértően dörmögtek. Örök időkig tarthat a perpatvar, az országnak viszont békére van szüksége. A pártviszály a csőcseléknek kedvez. Kézbe kell venni a dolgok irányítását. Ha egy csapásra nem is lehet megoldásra jutni, két csapás, értsd, egy ide, egy oda, bizonyára elegendő. Mire befejezték az evést, mindenki úgy beszélt, mintha eldőltek volna a dolgok. Vidrányi György az új fejedelem, punktum. Egy darabig kártyáztak az urak, majd elunván a lapokkal játszott házsártozást, berendelték a cselédség szemre valóbb felét, hitető és híres parázna valamennyi. Háborog a must a hordóban, de a kiforrott bor olajában nagyobb erők rejlenek. Hánykolódó testek egymásra vetve, e földindulás a bor erejét mutatja. Hol van, öcsém, ilyenkor asszonyod? Hadd lásson engemet! A megháborodott testek úgy gördültek át egymáson, akár csak a guruló kövek a hegyoldalban. Minden úgy zuhant, mintha sohasem akarna megállni, csak lent, ahol már nincs lennebb, ahol minden süppedő és fullasztó homokká porlott. A testek kiszakadtak a dagonyából, emlékek és élmények nyoma sem bennük, zuhantak, mintha most menekülnének el a becsvágyó történet elől, és valóban úgy tűnt egy pillanatra, hogy elnyerik szabadságukat. Ám elfogyott a bor. Kristófot szapulták, hogyan hagyhatta kiürülni pincéjét. A báty szekereiről hozatta be a hordókat, legtöbbje azonban ugyancsak kiürült. Hozas a faluból, mondta türelmetlenül öccsének. Te vagy a fejedelem. Jó, akkor hozas be három vízzel töltött kővedret. Xénia magára maradván kinyitotta az ablakot, kibújt a rácsokon, leugrott a ház előtti virágos kertbe. Levetkőzött, senki sem láthatta a korom sötétben. Földdel lesúrolta magát. Aztán felöltötte alsó ruháját, és visszamászott szobájába. Domine Valentin, a fecske ember, Chapré báró bizalmasa, aki azért kapta ezt a nevet, mert viharos időkben nagyfokú élénkséget mutatva hatásosan tudott működni, ott cikkázott lápos körül. Két emberével leskelődött, szimatolt, s amikor reggel az urak elküldték Vidrányi egyik hadnagyát, a furfangos és talpra esett Gálfi Mózsit, hogy hozzon friss híreket, titkon a nyomába szegődött, egész nap figyelte, majd Csiklós meredek partjánál lecsapott rá. Csak nézz a szemembe, késztette fecske, mert delejes tekintete többet ért a köröm alá szúrt Krisztus tövisnél, vagy a húsba mélyedő sistergő zsarátnoknál. Mózsi rongyként összeomlott. Olyan kezes lett, mint egy megszeppent gyermek. Fecske azt tett vele, amit akart. Ha kérdezte, válaszolt, ha parancsolt, bólintott. Szóról szóra háromszor is elismételtette vele, mit kell gazdájának előadnia, ha visszaérkezik. Mózsi tehát vitte az új híreket, a hírek hátterében pedig a fecske ember delejező szempárját. Azt mondta, hogy Baltazár elmenekült. István immár a hatalom egyedüli birtokosa. Regnáns fejedelemként jószágnak, életnek, halálnak ura. Meglakolnak a pártütők. Azoknak, akik a veszélyben nem álltak mellette, mindazonáltal Baltazárt sem támogatták, sem pénzzel, sem fegyverrel, sem emberrel, figyelembe véve az ország érdekét, nem kell elbújdosniuk, nem tör ellenük, azonban, hogy megbizonyosodhasson hűségükről, magához hívatja őket. Szatmárra kell menni, ismételgette Mózsi a fecskeember üzenetét, Vidrányi pedig tudomásul véve másnap reggelre kitűzte az indulást. Xénia arra riadt többször is, hogy egy idegen fekszik mellette az ágyban. Óvatosan kinyújtotta karját, aztán végig tapogatott magán. Érezte minden porcikáját, de bőrére, mintha hideg hártya tapadt volna. Minden erejét összeszedte, hogy megkeresse fejében azt az ugot, ahol a szavak értelme lapul, de nem talált rá. A szavak nem hagytak nyomot benne. Az esti vacsora alatt egyszer csak betoppant az ebédlő terembe egy cigány jós asszony. Alamizsnát kért, mire a részek társaság lerágott csontokat hajított elé. Olvasd belőlük! Ti eltévedt férfiak, a napot közületek senki sem fogja megpillantani. Egyedül a kisasszonyt szeretik az angyalok. De egy kígyót látok feléje tekeredni, jaj, vigyázzon, édes kisasszony, nehogy a szemébe nézzen, imádkozzon, imádkozzon. Eszébe jutottak a cigányasszony szavai, és azon töprengett, mit jelent az, hogy imádkozni. Azután újból kimászott az ablakon, és megint lecsutakolta mesztelen testét a könnyen porladó földdel. Reggel Szent Iván tájékán szokatlan köd borította a tájat. Minden lucskosan lelapult. Elindult a karaván, de az úton levők alig sejtették, merre járnak. Szorosan egymás nyomában haladtak. Az egész országot beborította a köd, s nedves lepelként megszűrte a zajokat, kiáltásokat. Az egyik korhat hídon Vidrányi György lova a gerendák közé csusszant, gyönyörű szürke mén volt, nem bírták kiszedni. Könyörületből szíven szúrták és otthagyták. Később, amikor megint hídhoz érkeztek, a ló alig kihűlt tetemébe botlottak, amiből megértették, egy helyben bolyonganak. Elhatározták, hogy letáboroznak, s ha majd felszáll a köd, akkor indulnak tovább, de az állatok nem akartak megállni. Horkanva, dobbantva, neki-neki lódultak, nyugtalanságuk átterjedt az emberekre is, s tovább hajtotta őket. Senki sem tudta, mennyi idő múlva házak közé jutottak. Embereket láttak. Megtudták, Szatmáron vannak.
István gróf felrezdült várbeli szobájában. Úgy aludt, mintha meghalt volna. Menesztette szolgáit az érkezők elé, aztán hívatta a bárót is. Befűttetett a kandallóba, mert fázott. Kint a köttől, bent a füsttől alig látni. Elfogták a menekülő vidrányit, jelentették hadnagyai.
Gyerünk, mondd ki az ítéletet,
kiáltotta a betoppanó Sapré.
Mit mondasz?
Visszakozott nagyot hallása mögé István gróf, akit megrémített a helyzet, amelybe belecsöppent.
Baltazár a vétkes, őt lenyakasztatja, hozzák elébe.
De vidrányit, akivel együtt űzték a vadat s a tündéreket a moldvai erdőkben.
Törvényeink szerint az ország elöljáróit csak az ország gyűlés küldheti vesztőhelyre. Hoz új törvényt, hiszen mostantól a törvénynek is, mint legfőbb igazságtevő előtt, előtted van vége.
István közelebb húzódott a kandallóhoz, beleveszett a gomolygó füstbe, nincs ott, nem látják, nem hallják, ő sem lát senkit, nem hall senkit. Szólongatták a hadnagyok.
Mi hát a fejedelmi parancs?
Füsté válva elszállna.
Lefejezni!
Kiáltott Sapré István hangját utánozva. A füstből rémülten előcsörtetett a fuldokló fejedelem, meg-meglódulva tartott kifelé, le a lépcsőkön a térre, levegőt szomjazva.
Miféle tréfa ez?
Üvöltötte a gúzsba kötött Vidrányi György.
Vezessetek István elé! Az én nevem Vidrányi György! Az én szavam nektek parancs!
A katonák elbizonytalanodtak. István ekkor érkezett, kilépett a ködből, ott állt orruk előtt.
István, elég a mosdatlan tréfából, zengte Vidrányi.
István szólni akart, de köhögése szétszaggatta, széttépte szavait. Kapkodva megoldozta nyakán a mentét, karjával hadonászott. Emberei azt hitték, vinniük kell a foglyot. István újra szólni akart, a hasztalan erőlködéstől egyre vörösebb és kimerültebb lett, patakokban folyt homlokáról az izzadság. Nyakát tekergetve kereste Saprét, hol van most, ő még visszafordíthatna mindent.
Elorozták a napot,
kiáltotta rikácsoló hangon egy asszony. Vidrányinak ismerős volt a hang, eszébe jutott a jövendőlés, és felfogva sorsa ómenét, ettől kezdve nem ellenkezett, fejét leszegte. Jó ideig cipelték keresztül Kasula téren, amíg végre sikerült a vérpadhoz találniuk. Az ácsolt pódium csúszott a vértől, egy vesszőkosárban maszatos fejek hevertek. A Bakó készenlétben várakozott, kicsi, tömzsi ember, ferdesebb hely fut ki a fejére húzott csukja alól. Kétfelől tartva vezették Vidrányit a tölgyfa tőkéig. Hol ő csusszant meg, hol a két hóhér segéd, szolgálatkészen támogatták egymást. Mint langyos párnára, lehajtotta bal arcát a gőzölgő tönkre, aztán mégis a jobbot támasztotta oda, úgy kényelmesebb, nem, mégsem, de nem maradt már ideje visszacserélni. A pallos lezuhant. Oly hirtelen bomlott szét a köd, mintha ott sem lett volna. A teknős béka alakú vár nyugati tornya átszúrta a nap vörös korongját, eljött az este, becsernyére harangozhattak. És ahogy megjelent az égen a nap, egyszeriben csend támadt a téren. Jól kivehető volt a vérpadon vergődő fejetlen test, kopogtak a sarkantyús csizmasarkok, vastagon spriccelt szanaszét a vér a lezáratlan nyakból. Aztán a test elalélt, a vér heves folyása is csillapodott, csendesen csorgott le a padozatról, alant a porban terebélyesedő tócsába. A város valamennyi kutyája emit sürgölődött, lefetyelték a vért, néha mordulva, vicsorogva egymás felé kaptak. Xenia egészen közelről, a szűcsök bástyája alatti kőlépcsőről pillantott le a bíborló emelvényre. Amikor felismerte apjának ruházatát, és látta a nagy busa fejet elgurulni egy csigavonal mentén, majd néhányat billenbe megállni a vérpad közepén, nem értette, mi történik. A fejen furcsán pislogtak a szemek, nem egyszerre, és borzalmas vonaglással mozogtak az ajkak. A hóhérsegéd, aki a guruló fejet lábával akarván megállítani, megsiklott, és csak karja sebes körzésével nyerte vissza egyensúlyát, káromkodva ragadta föl a hajánál fogva vidrányi fejét, hogy a kosárba dobja. Xenia ekkor fogta föl, hogy ez a test összerakhatatlan. Elmosolyodott. Kizuhant belőle a mardosó, hideg gyűlölet, kizuhant, mint egy vérrög, és ettől egészen megkönnyebbült. Ösztönösen fölpillantott az égre, ahol ott körözött az ismert madár. István fejedelem csak másnap bírt szóhoz jutni, a kivégzettek vagyonáról ítélkezett. Fele részüket megtarthatják az örökösök, a másik részük a fejedelmi kincstár tulajdonába megy át. Nem szigorú és nem vérszomjas ítélet. Kristóf özvegye hálásan térdet hajt, de a lányt, Vidrányi György egyetlen örökösét sehol sem találták. Eltűnt. A nagy madár a tér fölött körözött, aztán a várkapitány háza előtt leereszkedett egy apró, törékeny ember vállára. Az emberke szögdécselni kezdett, táncolt, mint aki jó kedvében nem bír magával. Majd egészen váratlanul előbb térdre, aztán arccal a porba hullott. A szürke madár ellibbent róla, de a férfi különös pózban hevert még egy darabig. Valami dünnyögött maga elé, amit nem lehetett hallani, inkább csak látni, ahogy szája előtt a por megmoccant. Elhallgatott, fejét oldalra fordította, mert megérezte, hogy nézik. Tekintetük találkozott, és Xenia annyira megrettent, hogy csomóba rándultak belei. Elkapta fejét, és gyorsan befordult egy szűk sikátorba. A nap zavaros eseményeinek kavargó foszlányai közt megint tisztán maga előtt látta a cigányasszonyt, amint megállás nélkül hajtogatja. Fent a madár, lent a kígyó.
hangzott Bestiarium Transylvaniae, a szürke holló. Láng Zsolt regényének részleteit Galkó Balázs olvasta fel. A műsort készítették Gera Csilla, Kőrösi Zoltán, Rosenman Péter és Zoltán Gábor.
Elhangzott műsorunk legutóbb 1997. május 6-án volt hallható a Magyar Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth Rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 1:30-2:00 hallhatóak. Hallgassák akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
A zongorától az üsdobon át érkezett el a pulpitusig.
A sugárzást, amit a lényeg a karmesteri pályának, azt tanulni azt nem lehet.
Legnagyobb kitüntetésének kollégái elismerését tartja.
Saját bőrökön érzik azt, hogy a karmester hol ront és hol javít.
Medvecki Ádám tiszteletére.
Úgy tekintek az egész világra és a pályára és a munkámra, hogy meg vagyok tisztelve, hogy csinálhatom.
Nagyok. Első és második rész ma 9 órakor az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak.